Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 6-án szerdán. A mai műsor első részében a szerdán megjelent és a vártnál általánosabban gyengébb januári magyar makroadatokról lesz szó.
Az ipari adat az, amelyik igazából talán ilyen szempontból a legelszomorítóbb, hiszen azt láthatjuk, hogy a decemberi gyenge adathoz képest is további 1% fölötti visszaesés produkált.
A témával kapcsolatban Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője lesz a vendégünk. Az adás második részében folytatjuk a forintpiac mozgásának elemzését. Török Zoltánt, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjét kérdezzük, egyebek mellett arról, hogy milyen hírek mozgatják a magyar fizetőeszköz árfolyamát, és hogy milyen hatások érhetik a forintot a következő időszakban. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 6-án. Az óvatosan pozitív várakozásokra némileg talán rácáfolva indul az év a magyar gazdaság számára, legalábbis erről tanúskodnak szerdán megjelent fontos makroadatok, melyekkel kapcsolatban itt van velünk az adásban Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük előbb egy nem az idei évre vonatkozó adattal. Ugye kedden hozták nyilvánosságra a 2023-as negyedik negyedévi GDP adatok részletes számait. Ugye már korábban a headline adat február közepi megjelenése is csalódást keltett, de milyen szektorok teljesítettek a legjobban, legrosszabban, szóval mit mutatnak a részletes adatok?
Alapvetően azt látjuk, amit tulajdonképpen sejtettünk is, hogy az egyik leggyengébben teljesítő szektor az ipar volt. Az ipar most már olyan másfél éve nem nagyon húzza a magyar gazdaságot, és ez az utolsó negyed évben aztán különösen látványossá vált, hogy elmaradt a várakozásoktól a teljesítménye, és ez a GDP adatban is megjelent. Jól láthatjuk, hogy egy egész jelentős lehúzó hatása volt a GDP adata. Mondhatjuk úgy is, hogy ha ez nincsen, hanem egy semleges hatást gyakorol az ipar a GDP-re, akkor azért bőven lett volna benne növekedés. Úgyhogy ilyen szempontból egyértelműen ez az egyik ilyen fontos tényező. Nem teljesített jól az építőipar sem, de ott ugye azért tudjuk, hogy nagyon kicsi a súlya, tehát olyan nagyon nem fájt a GDP-nek az, hogy az építőipar sem húzott szépen. És a szolgáltató szektorok között is volt több olyan, például a kiskereskedelem, amelyik kifejezetten gyengén teljesít továbbra is. Ott továbbra is negyedéves alapon visszaesést láthattunk, és akkor ugye vannak azok a szektorok, amelyek meg ezt a gyenge gazdasági szegmenst följavítják, ilyen volt például a raktározás, szállítás ágazat, illetve ami talán még fontosabb, az természetesen az egész évben jól teljesítő mezőgazdaság, amelyik a 2022-es aszályos évhez képest egy tulajdonképpen erősnek nevezhető évvel azért nagyon sokat javított a GDP-n.
Gyakorlatilag a mezőgazdaság mentette meg a tavalyi évet attól, hogy még csúnyábban zsugorodjon?
Hát egyértelműen ez a helyzet, hogyha a mezőgazdaság egy olyan évet hoz, amilyen a megelőző volt, tehát hogy nincsen benne igazi növekedés, mert ugye a mezőgazdaságnak a teljesítménye elég véletlenszerű és időjárás függő, akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a magyar gazdaság tavaly 3%-ot meghaladó mértékben esett vissza, tehát egy kifejezetten méretes recesszió volt. Ráadásul ugye ami fájdalmas, hogy mivel az utolsó negyed évben is stagnáltunk, tulajdonképpen egy ilyen 6/4 éves, másfél éves periódusunk van, ahol azért nem nagyon van növekedés a magyar gazdaságban, és még az utolsó negyed évben is 2,5%-os visszaesés lett volna a mezőgazdaság teljesítménye nélkül. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon lassan indul be az a gazdaság, amitől vártuk azt, hogy azért itt majd jön a reálbér növekedés, jönnek a tompulásai a korábbi sok hatásoknak, nincs már akkora energiaárobbanás, visszajött az élelmiszerár egy kicsit, de legalábbis megállt a nagy drágulása. Tehát, hogy volt egy csomó olyan tényező, amit alapján azt gondolhattuk, hogy elindul egy enyhülés a gazdaságban, egy élénkülés, amit a harmadik negyed év adatai alá támasztani is látszottak, és ehhez képest kellemetlen meglepetés az, hogy a negyedik negyed éve ennyire rosszul sikerült.
És ezt képest milyen képet mutatnak a magyar gazdaság évelei állapotáról a szerdán megjelent makroadatok? Ugye itt a külkereskedelem, a kiskereskedelem és az iparról is jöttek fontos számok.
Igen, túl azon, hogy adatdömping volt, azért is volt izgalmas a mai adatsor, mert hogy pont azokra a kérdésekre kaphattunk belőle választ, legalábbis így válasz kezdeményt, hogy vajon folytatódik-e a magyar gazdaságban az a fajta nagyon lanyha fölpattanás, amit eddig láthattunk, és ebből a szempontból sajnos az adatok alátámasztották azt, hogy a gazdaság egyelőre nincsen kirobbanó formában. Ugye Az ipari adat az, amelyik igazából talán ilyen szempontból a legelszomorítóbb, hiszen azt láthatjuk, hogy a decemberi gyenge adathoz képest is további 1% fölötti visszaesés produkált. Mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül meglepetés, mert tudjuk, hogy ezt a hónapot terhelték leállások is, de azért inkább látjuk bele azt ebbe a mostani ipari adatba, hogy az exportpiacaink gyengélkedése miatt egyszerűen nincs elég lendület az egész ágazatban, nem csak az egyszeri ellátási problémák, időszakos, kisebb, rövidebb leállások, hanem inkább a konjunktúra az, ami nagyon visszahúzza, és ezt alátámasztották az exportadatok is. Az export az 7%-kal esett vissza éves alapon januárban, és ez is szintén most már egy hosszabb ideje tartó folyamat, hogy nem teljesít jól az export. Most már nem az első olyan hónap, amikor éves alapon visszaesés produkál, tehát tulajdonképpen arra a kérdésre, amit a negyedik negyedéves GDP alapján megfogalmaztunk, hogy vajon az ipar az tényleg ennyire nem fogja húzni a magyar gazdaságot az idén, arra az első válaszunk a január adatok alapján az, hogy ez bizony ez a kockázat továbbra is fennáll. Természetesen jöhet európai élénkülés, egyelőre nem látjuk ennek a nyomait a nemzetközi adatokban, és bármikor azért bekövetkezhet egy fordulat, de egyelőre azt látjuk, hogy sajnos az a kockázat, amit ebben azonosítottunk, az élesedni látszik. Ugye, és a másik fontos kérdés az idei gazdasági növekedéssel kapcsolatban az, hogy vajon a belső motorok hogy húznak, különös tekintettel a tavaly ugye nagyon rosszul teljesítő lakossági fogyasztásra, és itt szintén egy kellemetlen meglepetés volt, hogy ugyan januárban már készhez kaphatták a minimálbéresek és a szakképzett bérminimumon lévők a megemelt összeget, tehát a korábbi évek januárjához képest ez a január már tartalmazott ténylegesen a vásárlók zsebébe beérkező magasabb fizetési összegeket, és mégis decemberhez képest a kiskereskedelmi forgalom volumene stagnált. Ugyan hozzá kell tenni, hogy decemberben végre volt egy érdemi ugrás ebben a kiskereskedelemben, de azért mégis azt lehetett gondolni, hogy ahogy tompul az a sok hatás, amit az infláció okozott a fogyasztókban, és ahogy megérkeznek az első magasabb bérek, úgy azért látni fogunk egy további, ha nem is gyors, nem is olyan dinamikus, mint a decemberi felpattanás, de egy érdemi emelkedést. Ez elmaradt, ez szintén arra utal, hogy azért itt a keresletben azok a bizalmi faktorok, amelyek fontosak, hogy legyen megemelkedett jövedelmem, de higgyek is abban, hogy ezt bátran elkölthetem. Ebből ez a második, ez még egyelőre mindig oldást vár. Valami apró jelét a december adatban ebben láttunk, a januári megint egy kicsit kihozanító volt, hogy összességében ennek a három adatnak az összképe az, hogy sajnos az ipar esetében a visszahúzó hatás az nem kizárható az idén, és a lakossági fogyasztás is könnyen lehet, hogy lassabban fog dinamizálódni annál, mint amit reméltük.
Említetted, hogy gyengélkedik a magyar export, ez mennyire veszélyezteti az ország külső egyensúlyát?
Azt gondoljuk, hogy egyelőre kevésbé, mégpedig azért, mert logikus feltételezés persze, hogyha az export ennyire esik, akkor vajon nem lyukat-e ki a külkereskedelmi mérlegünk. Azért nem lyukat ki, mert ezen közben az import még nagyobb mértékben esik. Ennek az importesésnek egyik része pont a recesszió, a nagyon lanyha belső gazdasági konjunktúra, ami miatt akár a fogyasztási, akár a beruházási oldalról nem látjuk a megnövekedett magyar importigényt, a gazdasági szereplők nem akarnak többet importálni, mint eddig, és még továbbra is hat az a hatás, hogy szerencsére az energiaárak továbbra is alacsonyak, sőt egyre alacsonyabbak, ezért az energiaimport mérlegünk még mindig javulóban van. És ez a két hatás összességében egyelőre erősebb annál, mint amit az export stagnálása, lejtmenete ront az összképen. Azt gondoljuk, hogy az év második felében, ha nem történik semmi, akkor azért lehet, hogy egy enyhe romlás lehet már a külső egyensúlyban, de semmiképpen sem látunk egyelőre ezzel kapcsolatban aggodalmat.
Ezek alapján azért felmerül az egyik legfontosabb kérdés, hogy egy ilyen évkezdet az mennyire árnyalja a 2024-el kapcsolatos, ilyen óvatos, pozitív, optimista várakozásokat. Ugye a kormány továbbra is 4% GDP növekedéssel tervez idénre.
De a 4%-os gazdasági növekedés kapcsán azt érdemes tudni, hogy van egy hálátlan statisztikai hatás, nevezetesen ha rosszul záródik az előző év, akkor kicsi az áthúzódó hatás, amivel tulajdonképpen már hozzá tudunk adni valamennyit a gazdaság teljesítményéhez, és az éves átlagos GDP növekedést azt nagyon lassan fogja húzni. És hogyha az első negyed év is beragad, már pedig erre most ugye egyelőre azért van esély, akkor ez fokozottan érvényesül. Ugye, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, ha az idén az első negyed évben mondjuk továbbra is stagnálna a magyar gazdaság, majd a második, harmadik és negyed évben hozná azt időarányosan, amit egy 4%-os növekedéstől várunk, tehát mondjuk negyed évente 1-1%-os növekedést, akkor ez éves átlagban nem lenne egészen 2%-os éves átlagos növekedés, ami ugye azt mutatja, hogy azért a 4%-os növekedés elérése nagyon nehéz, mert ilyen lagymatag évzárással és ilyen valószínűleg nem túl erős évkezdettel már nagyon sokat kellene az év folyamán javulni ahhoz, hogy ez elérhető legyen. Nem véletlen, hogy azok az elemzők, akik már megpróbálták az új adatok fényében felülvizsgálni a saját előrejelzéseiket, azok azért 2% környéki szintre húzogatják vissza ezt a GDP növekedési adatot. Ugye ebben azért az nyilván még mindig jó, hogy az nem -1, ami tavaly volt, vagy -3 mezőgazdaság nélkül, meg nem is arról beszélünk, hogy itt a recesszió folytatódása lenne. Továbbra is azt várjuk, hogy a gazdaságban azért a recessziót okozó hatások azért szép lassan tompulnak, és ez alapján azért lehet itt egy olyan gazdasági képünk, ami egy folyamatos javulástól szól, de mégis azt gondoljuk, hogy az a fajta nagyon-nagyon dinamikus növekedés vagy felpattanás, amiben akár a kormányzat is reménykedett, és próbál rá gazdaságpolitikát gyártani, annak azért az esélye nagyon-nagyon visszaesett most ezekkel az új friss adatokkal.
Nehezben köszönjük az elemzést. Az elmúlt percekben Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Az elmúlt napokban, mintha megbillent volna valami a forint árfolyamában, az euróval szemben a magyar fizetőeszköz ugyanis jelentősen kitért abból a 370-390-es egység körüli sávból, ahol a tavaly tavaszi bankpánik óta tartózkodott. A Checklistben folytatjuk annak vizsgálatát, hogy mi mozgatja a forint árfolyamát, és mire lenne szükség, hogy ne kelljen újra megszokni egy 400 forint fölötti kurzust a témával kapcsolatban. Itt van velünk Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia.
Ugye kedden írtál egy elemzést a portfólióra, ebben gyakorlatilag három halmazba soroltad azokat a híreket, amelyek leginkább hatnak a forintra az elmúlt időszakban. Melyek ezek a halmazok?
Ugye vannak a külső hírek, tehát ami Magyarországtól függetlenül zajlik körülöttünk a világban. Hát ezen belül azért amire érdemes fókuszálni, az euró-dollár árfolyamának az alakulása és az ezt befolyásoló hírek, mert tehát van egy olyan hüvelykúj szabály itt a pénzügyi piacokon, hogyha a dollár erősödik az euróval szemben, akkor a feltörekvő piaci devizák azok gyengülnek, nem csak a dollárral szemben egyértelműen, hanem a saját referencia devizájukhoz képest is, tehát a forint esetében ugye ez az euró, és itt az elmúlt, hát ugye az év elejétől kezdődően február közepéig volt egy jelentősebb dollár erősödés, ez mindenféleképpen hatott a forint árfolyamára. Tehát ugye vannak a külső tényezők, és akkor ezen kívül pedig hát vannak a hazai tényezők. Itt érdemes megkülönböztetni a gazdaságról szóló híreket, amik befolyásolni tudják a forint árfolyamát, meg a gazdaságpolitikáról, a gazdaságpolitika minőségével kapcsolatos híreket, információkat, amik hatással tudnak lenni a forint árfolyamára. Hát ugye itt a forint gyengülésben, ami kirajzolódott az év eleje óta, azért benne van az, hogy itt a magyar gazdaságról nem érkeztek jó hírek. Itt az év utolsó hónapjában megszakadt az a szép trend, hogy szép nagy többlet volt az áruforgalmi egyenletben, külkereskedelmi áruforgalmi egyenletben, hiány keletkezett, a költségvetés hiánya nagyon elszállt a tavalyi évben. Idén ugye az, hogy nem tartható a hiánycél, az most már hivatalos, és meg lehetne sorolni. Tehát egyelőre azt lehet gondolni, hogy itt a magyar gazdaságról érkező hírek, ezek nem voltak forint árfolyam támogatók. És a harmadik csoportban pedig ugye a gazdaságpolitika minőségével kapcsolatos hírek vannak. Hát ugye ezek sem voltak kedvezőek. Ugye itt volt egy javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a vállalati hitelezés referencia kamatának áthelyezéséről, amit követett egy hitelminősítői vélemény, ami nem volt pozitív, ez is lökött egyet a forint árfolyamán. Volt egy Financial Times cikk, még az Európai Uniós csúcs előtti napokban, ami hát egy nagyon komoly gazdasági, politikai háborút emlegetett a Brüsszel részéről Magyarországgal szemben, és hát jött egy 100 bázispontos kamatcsökkentés múlt héten, ami volt, aki számított rá, volt, aki nem számított rá, de azt lehetett sejteni, hogyha 75 bázispontos helyett 100 bázis pontos lesz a kamatemelés, akkor az nem fogja támogatni a forint árfolyamát. Tehát, hogyha összerakjuk ezt a sok-sok tényezőt, akkor azt látjuk, hogy hát itt mindegyik a forint árfolyam gyengülése irányába húzta a képletet.
Ugye azt írod előre tekintve ebben az elemzésben, amit természetesen linkelünk az epizód jegyzetekben, hogy a politikai tényezők a gazdaságinál jóval nehezebben modellezhetők, de hogyha nem történik semmi rendkívüli, és ugye arra felhívod a figyelmet, hogy csak amiatt, mert az elmúlt években ugye rendre történt ilyen esemény, az semmit nem jelent az idei évvel kapcsolatban. Szóval, hogyha nagyjából változatlanul maradnak a körülmények, változatlan körülmények között megyünk tovább, akkor azért az némi forintpiaci hátszelet jelenthet. Ez milyen folyamatok, körülmények utalnak szerinted erre?
Várakozások. Tehát a várakozások arról szólnak, hogy itt az európai gazdaság a jelenlegi gyengítske helyzetéből egy picit ki tud jönni az év vége fele 2020 elejére, miközben az amerikai gazdaság a csúcson van, tehát innen valószínűleg nem lesz további erősödés, ami az euró-dollár árfolyamán keresztül, tehát némi kis euró erősödéssel, ugye a bevezetőben említett logikát felhasználva, ez forint támogató tud lenni. Azért önmagában ez nem feltétlenül, hogy elég lesz egyébként. Itt számos egyéb tényező van. Amit a magyar gazdaságot illeti, hát én azt gondolom, hogy maguk a gazdasági hírek, azok jellemzően forint semlegesek tudnak maradni. Visszatér a gazdasági növekedés, beindul a lakossági fogyasztás, tehát hogy a tavalyi év után, ami egy jelentős visszaesést hozott, ez tulajdonképpen nem túlzottan meglepő. Talán a beruházásokban is lesz fordulat, viszont a kamatok azok még tovább mennek lefele, és szerintem itt van a kérdés kulcsa, hogy meddig mennek le a kamatok, hiszen a Magyar Nemzeti Bank az aktor a magyar gazdaságpolitikában, amelyik a legnagyobb képességgel rendelkezik a forint árfolyamának a karbantartására. Én azt gondolom, hogy talán a legvalószínűbb az, hogy ez a jelenlegi, hát mondjuk azt, hogy a 390 és a 400 közötti euróval szembeni forint árfolyam, ez talán megfelelő lehet a magyar gazdaság számára, mind abból a szempontból, hogy a versenyképességet, tehát az export versenyképességét, ez a korábbinál egy kicsit gyengébb árfolyam, ez nem rombolja, ez inkább ugye támogatja egyfelől, másfelől viszont ugye az infláció alacsony, tartósan alacsony tartásáért küzdő jegybanki politikát sem nagyon hátráltatja. Ellenben, hogyha ennél jóval gyengébb lenne a forint, ugye akkor az inflációs problémák kerülnének újra előtérbe, hogyha pedig erősebb lenne, akkor pedig versenyképességi, exportképességi problémák kerülnének előtérbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jelenlegi árfolyam viszonylag kedvezőnek tekinthető.
Ma új makroadatokat ismerhettünk meg a magyar gazdasággal kapcsolatban, ugye jött külkeradat, iparadat, kiskerés. Ezek szerinted mennyire kezdhetik ki a forintpiac szempontjából ezt az alapvetően semlegesnek, általában semlegesnek tartott hazai gazdasági folyamatokat?
Nagyjából azt látjuk, hogy folytatódik, amit a tavalyi év végén már láttunk. Nem túl acélos export teljesítmény, gyenge ipari teljesítmény, kicsit éledező, élénkülő, de még mindig azért takaréklángon égő lakossági kereslet, lakossági fogyasztás. Ugye a kérdés az, hogy ebben lesz-e változás, milyen irányú változás lesz. Hát a lakossági fogyasztás esetében azt mondom, hogy pozitív irányú lesz ez a változás, és az, hogy az export teljesítmény és az ipar teljesítménye az hogyan alakul az évben, az egyelőre ad okot aggodalomra, de azért még messze van az év, nem csak a vége, hanem a közepe is. Tehát én összességében azt gondolom, hogy nem kell, hogy ezek jelentősen befolyásolják a forint árfolyamát.
Egy témám lenne még, azt is írott, hogy az elmúlt években megtapasztalhattuk, hogy a magyar kormány rendszeresen konfliktusokat vállal. Ezt már én teszem hozzá, hogy jó részt ugye pont a szövetségeseinkkel, és mi kell ahhoz, hogy az ilyen ügyek esetén, ugye gyakorlatilag automatikusan jön mindig egy forint gyengülés, de mi kell ahhoz, hogy ez csak átmeneti legyen?
Hát magának a konfliktusnak a természete az nagyon fontos, hogy okoz-e jelentős gazdasági károkat az országnak, és hogyha nem okoz, akkor szerintem ezek átmenetileg tudnak maradni. Egyébként ezek a konfliktusok, ezek érdekesek, mert ugye ahogyan a médiában ez tálalásra kerül, és ahogy a piaci szereplők ezeket a konfliktusról szóló híreket interpretálják, az ugye nem tud pozitív lenni egyfelől. Másfelől viszont ezek mögött, a konfliktusok mögött lehetnek olyan gazdaságpolitikai érdekek, amelyek hosszabb távon tudnak javítani a magyar gazdaság pozícióin. Gondolok itt arra, hogy például az EU forrásoknak a lehívása, az EU forrásokhoz való hozzájutás, az egy, tűnik, hogy ez egy küzdelem, ez egy küzdelmes pálya a magyar a kormány számára, de hogyha ebből eredmények tudnak születni, az végső soron hosszabb távon segíti a növekedést, és ilyen értelemben az árfolyamot is.
Ezben köszönjük, hogy segítettél elemezni a forint körül kialakult helyzetet, és így a jövőről is tudtunk beszélni. A elemzésed, ahogy már említettem, ugye megy az epizódjegyzetekbe, az elmúlt percekben Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, szia!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.